Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és szeretném, hogyha ez a mai nap nem csak a délelőtti, hanem a délutáni szolgálat is egy kicsit interaktív lenne, hogy ti is elmondanátok a véleményeteket azokról a kérdésekről, amikről én ma szeretnék beszélni, vagy a gondolataimat megosztani. És azért is gondolom, hogy jó, hogyha interaktív egy Isten tisztelet, egy előadás, mert hogy akkor jobban megmarad bennünk az, amiről éppen beszélünk. Nem tudom, hogy mennyien tudjátok, de én úgymond beleszületett adventista vagyok. Az én szüleim is adventisták voltak, és nagyon sok olyan beszélgetést hallottam, vagy vettem részt olyan beszélgetésben, amikor a testvérek arról beszélgettek, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy adventisták vagyunk, mert hogy olyan nehéz megfutni az életünknek a pályáját, ezt az életutat, hogy harcolunk, küzdünk, de üdvözülünk-e. És nagyon sokszor felmerült ez olyan formában is, hogy ha kell érte tenni, akkor mi az, amit tenni kell érte? Ha nem kell érte tenni, hanem azt mondjuk, hogy ajándék és elfogadjuk, akkor nem lesz-e a mi számunkra értéktelen. És én úgy gondolom, hogy ez a bizonytalanság sokszor nálunk is megvan, hogy ide járok ebbe a gyülekezetbe, a gyülekezetnek a tagja vagyok, de vajon üdvözülök-e? És azt gondoltam, hogy utána fogok járni ennek a dolognak, hogy egyáltalán hogy van, mert engem is izgat ez a dolog, hogy egyáltalán mégis mi az, amit nekem tennem kell, és mi az, amit Isten megtesz ennek érdekében. És képzeljétek el, arra jöttem rá, hogy sokkal könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni. Én nem tudom, hogy ezzel ti egyetértetek-e, vagy nem. Ezen az első dolog, amit meg kellene beszélnünk, hogy szerintetek ez az állítás igaz, vagy nem igaz? Sokkal könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni. Mi a véleményetek erről? Ez igaz? Csak így, rögtön így. De jó,
de jó, de jó, nem kell meggyőznöm senkit, jaj, de jó.
Én írtam 8 oldalt, hogy mivel foglak meggyőzni benneteket, hogyha azt mondjátok, hogy nem igaz, de akkor így sokkal könnyebb dolgom van. És miért mondod azt, hogy igaz? Vagy miért értesz egyet vele?
Azért, mert a Jóisten mindenki értkezik a végsőkében. És mindent megtesz azért, hogy üdvözlődjünk. És ezért nehezebb elkárhozni. Nehezebb kitépni magunkat a Isten kezébe.
Így van, pontosan én is ezt gondolom, és erre jöttem rá. Úgyhogy lehet, hogy ha ti ebben így biztosak vagytok, akkor elénekelhetjük a záró éneket, és akkor mehetünk is haza. De azért azt gondolom, hogy egy kicsit, hogyha átbeszéljük, és felfrissítjük az emlékeinkben ezeket a dolgokat, akkor még jobban megerősödünk abban, hogy ebben a kijelentésben, hogy sokkal könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni. Hogyha beszélgettek emberekkel, akkor, vagy egymás közt is, hogyha beszélgetünk, akkor sokszor úgy vagyunk, vagy azt gondoljuk, hogy a mi életutunk az egy ilyen hosszabb, rövidebb, keskenyebb, szélesebb, de mégiscsak egy úton való járás, amíg ugye vagy a mennyországba jutunk, vagy pedig akik nem, akkor azok elveszik az ő méltó büntetésüket, vagy jutalmukat. És azt szeretném, hogyha az elkövetkezendőben arról beszélnénk egy kicsit, hogy melyik az a két út, ami az emberek fejében van. Hogy ugye van a széles út, és van a keskeny út, és hogy ezeknek mik a jellemzői. Látjátok, én tettem ide egy papírt, és én le is jövök most. És azt szeretném, hogyha összeszednék azokat a jellemzőket, amik a széles útra jellemzőek, hogy mik azok a dolgok, amikről ti azt gondoljátok, hogy az a széles útnak a jellemzője. Itt a föl is írom, hogy ez lesz a széles út. Hát nem tudom, hogy mennyien fogjátok látni, de meg kell majd a végén elolvassátok. Hogy mik azok a jellemzők, amik jellemzik a széles utat. Azt szedjük össze.
Világi örömök a jelzés.
Világi örömök. Jó, akkor csak én közeljében világi örömök. Igen. De biztos hallottátok már azt a kifejezést, hogy a széles út az olyan, mint egy jéggel borított út, amire rálépsz, és akkor egyenesen belecsúszol a pokolba. Nem hallottátok még ezt? Hogy ilyen jeges út, a széles út.
Én meg pont azt hallottam, hogy azért csábító mindenkinek a széles út, mert ott a fiatalok számára is azt nézzük, ugye, amit a fiatalok ma keresnek, az izgalmak, a kaland, és igazából sokszor ezek, amik elfelejtik a keskeny útról. Tehát, hogy pont az nem, ha jeges út lenne, akkor szerintem nem hiszem, hogy annyian vágynának a széles útra. És én pont ezt hallottam a keskeny útról, hogy tövisekkel, kövekkel.
Jó, akkor írjuk azt, lehet, hogy ez egyszerűbb lesz. Akkor kezdjük azzal, a keskeny úttal. Jó, akkor legyen az. Igen? Akkor köves, tövises, igaz?
Igen. Sok lemondással jár. Ezt, amit mondjuk a fiataloktól hallok.
Tövises, sok lemondás, igen. Még a keskeny út? Akkor most az lesz éppen, a keskeny sem.
Kötöttségek, szabályok.
Kötöttségek, szabályok. Igen.
Elvárások.
Elvárások. Melyiken könnyebb járni?
Egyetlen, hogy az szélesen.
Akkor ide rájön, hogy nehezebb rajta járni.
Viszont pont a férjem mondta, hogy van egy ilyen közmondás is, hogy a pokolba vezető út ismerő jó szándékkal van kikövetve.
Igen. Akkor odaírjuk, hogy jó szándék.
Én annyira vitatkoztató egy kicsit, hogy ez, amit elmondtam, csak ideig óráig az a széles útra. Mert lehet, hogy eleinte örömet ad és izgalmat, de aztán olyan út is, az ottani embereknek is olyan nagyon nagy problémák érik őket, és nagyon nagy veszélybe vannak, és az ő életük is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mert ha ez így lenne, akkor az összes ember, aki a széles úton jár, boldog lenne, gondtalan, hiszen minden olyan szép. A keskeny úton járok, meg folyton csak szenvednek, meg küzdenek. Tehát azért ez így nagyon, nem tudom, de... és hogy az, amit mondom, tehát ideig óráig elhiteti az önökünk, hogy ez jó, és ideig óráig gondtalanok vagyunk, de aztán jönnek a problémák. És ugye a széles úton ott maradunk ezekkel, Isten nélkül ezekkel a problémákkal. A keskeny úton...
Az a nagyon nagy különbség, hogy aki a keskeny úton jár, ugyanúgy vannak problémáim, csak annak van reménysége Istenben.
Akkor írhatom azt, hogy a széles út az véges időtartam, mondjuk, amit mondtál.
Tehát ideig volt egy örömet ad az út biztos.
Így, véges időtartamú, mondjuk, hogy időtartam, és akkor úgy odaírom, hogy Isten nélkül, igaz? És akkor azt mondtuk, hogy a keskeny út az hiába olyan nehéz, de ott vagyunk, hogy Istennel.
És ott is vannak körülmények.
Tehát van, és ott is van öröm.
Így van.
Mert eddig csak itt, hogyha megsérítek, akkor egy
nem? Hogy igen, hogy tehát, ilyen, olyan, olyan.
De például a keskenyűnek kötődtségek, azok lehetnek olyanok, mint egy korlát, ami nem abban korlátoz, hogy, tehát, hogy megfogjon valami. Valami ez nem tudja oda menni, hanem például nem engedvezem a nézszem a
légba. Nem gátol, hanem lég.
Igen.
Értem, akkor írhatjuk ide, hogy öröm, meg védelem akkor, igaz? Hogy már azért itt is van öröm, meg egyfajta védelem. Van-e még gondolatotok, ami...
Keskenyűdöt szoktuk, sokszor szokták jellemezni a valóban a korlátokkal, és hogy a színes múlt a szabadság. Csak, a mai ember nagyon hajlamos azt érteni a szabadság, mint a szabadossággal.
Aha, akkor odaírom, hogy szabadság, szabadosság. Igen, és akkor hát a kötöttség az ott van, jól van. Van-e még valami, amit elmondanátok erről?
Most a magam példáján mondja, a keskeny úton való járás számomra tartós lelki nyugalmat ad.
Nincs meg a színes
figyelmet. Tartós lelki nyugalom. Igen. És ugye ez nincs meg a széles úton. Szerintem ebben, hogy véges időtartam, abban benne van ez is, hogy annak is végezze. Van-e még esetleg, amit úgy gondoltok, hogy a széles és a keskeny útnak a jellemzője?
A széles út mindenféle.
De megvalósítás a keskeny úton? Nem. Ja, széles úton.
Széles út még csábító, vonzó.
Hogy sokkal csábítóbb és vonzó, igaz?
Párhuzamtott eszemben volna egyszer, kábítószerekből gondolják azt, hogy sokat ég ilyen, kevesebb a vésképpen rá lesz.
Azt hiszem. Hallottad,
ez már... Ez a széles útra.
Igen. Akkor csak annyit írok, hogy sokat ég ér, és akkor abból tudjuk, hogy mi az a gondolat. Pont. Hallottatok már arról, hogy eleve elrendelés? És az vonatkozik-e akár a széles útra, akár a keskeny úton járókra az eleve elrendelés?
Minden vonatkozik. Az eleve elrendelés. Isten eleve azt szeretné, hogy mindenki üdvözöljön. És a mi döntésünktől függ, hogy mit válaszol. De ő elrendelt, eleve elhív minket, de hogy ki hogy válaszol, ez már ez a mi szabadságunk.
Igen, és arról hallottatok már, hogy azt mondja bárki, hogy hát ő csinálta bármit, lemehet a földről is, de az Isten előtt ő nem kedves, és ez így is marad, és úgy is a pokolba fog vinni. Hallottatok már ilyen jelentést? Vagy a másik véglet, hogy csinálhatsz bármit, az Isten úgy is kegyelmes, és megbocsát, és akkor úgy is a mennyországba fogsz jutni. Igaz, hogy hallottunk már ilyen kijelentéseket. Van-e még valami, amit szeretnétek, hogy felírjunk? Mi a különbség?
Hát, lényeges különbség, hogy az egyik az örök életre vezet.
Uh-huh. Ugye itt ennek a végén van az örök élet. A keskeny út az pesszimistább.
kicsit negatívak, ugye kövérestől is sok lemondások, ötségek, szabályok, elvárások, nehezen rajta járni. Viszont van rajta azért öröm is, mert Istennel járok, van öröm az Istennel való járásommal, egyfajta védelmet is nyújt, tartós lelki nyugalom, és a vége az örök élet. Ugye a széles útnál rögtön azzal kezdtük, hogy világi örömök, ami aztán minden benne van, mondjuk jó szándékkal van kikövezve, viszont az is elhangzott, hogy ez csak egy átmeneti időtartam, egy véges időtartam, ami rossz benne, negatívumul Isten nélküli, viszont ott van a látszólagos szabadság, szabadosság, van rajta önmegvalósítás, ezért vonzóbb is és csábítóbb is, sokat ígér, viszont a vége, ugye az a kárhozat. Hogyha ezt így megnézitek, és ezt így átolvassátok, még most is azt jelentitek ki, hogy még mindig könnyebb a keskeny úton járni, és még mindig könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni. Mert hogyha azt nem írtuk föl, de ugye egy kicsit azt éreztem, hogy például a keskeny úton nincs önmegvalósítás. Ez csak a széles úton van.
Például. Tehát ez nem is önmegvalósítás, hanem Isten valósítja meg.
Igen, de az már egy alárendelt viszony, nem? Hogy egy kicsit így hatalom alá vetett ember vagyok, és akkor nem azt csinálhatok, amit akarok.
Meg igen. Tehát is függ, hogy mit értünk önmegvalósításon.
Igen. Mondjuk a keskeny úton is ugyanúgy, vagy a széles úton is ugyanúgy hatalom alá vetett emberek vagyunk, csak sok ember ezt nem veszi tudomásul.
Ugyanúgy vannak elvárások, sőt, még jobban.
Sőt, lehet, hogy ott, mondjad.
A társadalomnak, nagy értelem, nagy szélesítve vett társadalomnak azért igencsak vannak elvárásai az egyén felé.
És nem lehet, hogy van annyi ember a pszichiátriában.
Így van.
Ez annyira könnyű és jó lenne, akkor...
Meg az jutott eszembe, igen, az jutott eszembe, amit Boldi mondott, hogy lehet, hogy a széles úton inkább gátol minket az a kerítés, nem? Hogy mint véd. Na, ezt majd még így végig gondoljuk a mai nap folyamán. Szeretnék nektek felolvasni egy történetet. Az egyik lelkész egyszer meglátogatott egy idős testvérnőt a gyülekezetből. Mindenki tisztelte és szerette. A formális beszélgetésen túljutva a lelkész megkérdezte, hogy mint a lelki pásztora, tud-e valamiben segíteni, vagy bátoríthatja-e őt? A testvérnő így válaszolt, igen, ha meg tudnál szabadítani ettől az egyháztól, ebből a vallásból, el a Bibliától, el ettől az Istentől, az nagyon jó lenne. A lelkész értetlenül állt a kérés előtt, még megszólalni sem tudott. Az idős hölgy így folytatta. Csapdába estem, egy misszionárius családban nőttem fel. A vallás dolgai és mindennapi gyakorlata mélyen belém vésődött. Minden szerdán elmegyek az imaórára, pedig nem is akarok. De nem tudok mit tenni. Minden héten megyek a gyülekezetbe, pedig nem is akarok. Azt kívánom, bárcsak ne mennék. Megpróbáltam elszakadni az egyháztól és Istentől, próbáltam elfelejteni az egész dolgot, de nem tudom. Szeretnék elmenekülni ebből a helyzetből, de nem tudok, segítség kéne. A lelkész azt mondta, hogy sajnos ebben nem tud segíteni. Szerintetek, hogyha az ember, így ahogy ez az idős hölgy, egy kicsit úgy belefárad, vagy belekeseredik az Istennel való járásba, akkor el tud szakadni az Istentől könnyen. Ugye nem tud elszakadni az Istentől. És hogyha megfigyelitek, az ember elkövethet mindent, hogy elszakadjon az Istentől, de ahogy olvassátok a Bibliát, és a Biblia első lapjain is Isten volt az, aki kereste az embert, az Isten az újra, aki utána nyúl az embernek, aki azt mondja, hogy nem, akkor sem engedem, és akkor is szeretném, hogyha az én gyermekem maradnál. Azt olvastuk, vagy azt
Igen, ez az elbeszélés arról is szól, hogy ez az idős hölgy nagyon szeretett volna az Istentől megszabadulni, de az Isten az ő életébe is olyan hegyeket és olyan akadályokat állított, ami nagyon megnehezítette ezeket a dolgokat, hogy ő elszakadjon Istentől, és annak bizonyítására, hogy sokkal könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni, felszeretném sorolni nektek, vagy szeretném megosztani veletek az én kutatásomnak az eredményét, hogy milyen hegyeket és akadályokat találtam a széles úton, amiket a Jóisten helyezett oda annak érdekében, hogy mi ne vesszünk el, hanem üdvözüljünk. Ugye írtuk itt azt, hogy milyen a keskeny út és milyen a széles út. Szeretnék nektek egy idézetet olvasni még Ellen White-tól, a Gondolatok a hegyi beszédről, ez a 122. oldalon van. Az életre vezető útról úgy beszél a Szentírás, mint egy keskeny útról. Mindebből azonban nem következik, hogy a felfelé vezető út mindig nehéz, a lefelé vezető út pedig mindig könnyű. A halál felé vezető úton mindenütt fájdalom, csalódás, bűnhődés és bánat sorakozik, amelyek mind megannyi figyelmeztetés, nehogy tovább menjünk. Isten végtelen szeretete megnehezíti az önfejűek és könnyelműek öngyilkosságát. Ugye erről beszéltünk az elején, arról beszéltünk, hogy a széles úton, hogyha megyünk is, de azért ott se fenékig tejfel minden, és ott is az örömök végesek, és ott is érheti az ember csalódás. És hogyha a Bibliában utána járunk, vagy kutatunk, hogy Isten mit tesz, értünk, azt írja Péter második levelében, a 3. fejezet 9. versben, hogy az Úr nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen, mindenki megtérésre jusson. Én most szeretném, hogyha együtt megvizsgálnánk azokat a hegyeket és akadályokat, amiket a Jóisten állít a mi elkárhozásunk útjába, és mindegyik ilyen akadálynál válaszolnánk arra a kérdésre, hogy az az akadály miért és hogyan akadály a kárhozat útján. Én 7 ilyen nagy akadályt vagy hegyet találtam, és az első ilyen nagy hegy az a Biblia. És most szeretném, hogyha azon gondolkodnánk, hogy a Biblia miért és hogyan lehet a kárhozat útjában álló hegy. Így ahogy van, így ahogy látjátok, így a Biblia. Mit gondoltok? Hogy ez miért egy akadály? Feri? A széles úton kevesen használ. Igen, de hogyha csak így gondol, még ki se nyitod? Csak így látod. Így, hogy lehet akadály a Szentírás?
Isten szava. Úgyhogy egy könyv a sok közül.
Igen, de azért világi emberek se úgy nyúlnak ám a Bibliához, hogy hát ez csak egy könyv a sok közül, nehogy azt hidd. Van bennük egyfajta tisztelet is, meg egyfajta félelem is, Isten szava, ajaj. És mindenki tudja, ha én azt mondom bárkinek, hogy Biblia, rögtön tudja, hogy az micsoda. A Biblia, tudjuk róla, hogy a legtöbb példányban eladott könyv sajnos nem a legolvasottabb. Ugye, hogy látjuk is, hogy elég szűk az ismeret róla. Én azért gondoltam, hogy ez egy nagy akadály. Ugye azt is tudjuk, hogy a történelem során számtalanszor el akarták pusztítani, hogy még egy lapja sem maradjon, de hát Isten vigyázott arra, hogy ne így legyen. Amire gondoltam, hogy a puszta jelenléte a Bibliának, miért akadály és hogyan akadály. Képzeljétek el, hogyha elmentek egy szállodába, és azt mondjátok, hogy na most egy görbe estét akarunk itt eltölteni. Bementek a szállodai szobába. Mivel találkoztok legelőször? Most már Magyarországon is. A Bibliával. Pontosan. A Biblia ott van az ágy mellett az éjjeli szekrényen. És a Bibliának a puszta jelenléte. Egyfajta visszatartó erő. Mit csinál az az ember, aki azt mondja, hogy hú, én most ki akarok rúgni a hámból, és azért jöttem a családomtól messze, és azért jöttem ebbe a szállodába, mert senki nem ismer itt. Mit csinál legelőször, mikor bemegy és szembesül vele, hogy ott van a Biblia? Beteszi a fiókba, pontosan. Pontosan beteszi a fiókba, mert úgy gondolja, hogy ha nem látja, akkor a lelki ismeretét nem vádolja. Képzeljétek el, hogy volt az egyik városban egy gyülekezet, ami szeretett volna egy evangelizációs sorozatot tartani, és elmentek a művelődési ház igazgatójához, és mondták, hogy hát ők szeretnének kibérelni egy termet, és mondta a művelődési ház igazgató, hogy hát igen, az a baj, hogy itt csak egy ikerterem van, amit kibérelhetnek, és hát az a gond, hogy az ikerterem egyik felét egy táncos összejövetelre már kibérelték. És kért a igazgató egy pár nap gondolkodási időt, és amikor újra találkozott a lelkész és az igazgató, akkor mit gondoltok, hogy mit mondott az igazgató? Hogy nem adja ki. Így van, Éva csóválta a fejét. Hogy nem tudja kiadni az ikerterem másik felét, és az indoklása az volt, hogy a lelkész úr képzelje el azt, hogy az egyik teremben a táncos összejövetelre gyűlnek az emberek, a másik teremben meg Bibliával a kezükben jönnek az emberek, és hogy ez mennyit árt a hangulatnak. Tehát a Bibliának a puszta jelenléte, még az, hogy ki se nyitom, csak az, hogy ott van valahol, vagy a látványa már az, egy hatalmas akadály, egy hatalmas hegy az elkárhozás útjában. A második az az evangéliumról szóló prédikációk hegye. És én itt is szeretném, hogyha egy kicsit megbeszélnék, vagy gondolkodnánk arról, hogy miért és hogyan lehet ez. Most ne csak arra gondoljatok, amit felnőtt korotokban hallottatok, hanem amit esetleg gyerekkorban átéltetek ilyen élményt, hogy volt-e olyan prédikáció, volt-e olyan ének, volt-e olyan ima, volt-e olyan bármi történet, amire a mai napig emlékeztek. Mi nagyon sokáig együtt laktunk az anyai nagymamámmal, és ő katolikus volt, de ő úgy tartotta a vasárnapot, ahogy mi a szombatot, úgyhogy nem úgy, hogy reggel feltette a húslevest főni, elszaladta kismisére, aztán folytatta a dolgát, úgyhogy nekünk két nap volt az ünnep, a szombat és a vasárnap, amikor Istennek szenteltük a napot, és az én nagymamámtól nagyon sok gyerekimádságot tanultam, amire a mai napig is emlékszem. Hogyha elkezdek mondani egyet-kettőt, akkor valószínű, hogy ti is emlékezni fogtok rá. Ugye az esti ima, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Vagy a reggeli ima, hogy én Istenem, felébredtem, te őrködtél, én felettem. Ugye, vagy pedig az étkezés előtt, amit most is szoktunk még gyakorolni, hogy édes Jézus, légy vendégünk. Áld meg, amit adtál nékünk, ugye? Tehát már gyerekkortól kezdve a Jóisten, idézőjelben mondom, bombáz bennünket ilyen dolgokkal, ami elraktároz a mi agyunkba, és nagyon jól tudja az Úr, hogy hova az agyunknak melyik részére kell ezt elraktározni, hogy adott pillanatban emlékeztessen bennünket erre. A Bibliából nagyon jól ismerjük Bartimeus történetét. Ugye ő egy vak koldús volt az útfélen, és egyszer hallott egy hatalmas felbojdulást, és megkérdezte a körülötte állóktól, hogy hát mondjátok már, mi ez, mi történt, mi van itt, mi az, ami ilyen mi az az esemény, ami ilyen hangzavart idéz elő, és akkor azt válaszolták neki az ott állók, hogy a názáreti Jézus halad itt el. És hogyha visszaemlékeztek arra, hogy gyerekkortól kezdve mi az, amiket megtanultatok, mi az, amit hallottatok, amit gyakoroltatok, akkor a ti saját életetekben is, és én is elmondhatom az én saját életemben, hogy a názáreti Jézus halad itt el. És a názáreti Jézus megpróbálja úgy elrejteni a mi elménkbe és szívünkbe a dolgokat, hogy emlékezni tudjunk rá. És hogyha én nekem az a botor gondolatom támadna, hogy én szeretnék elkárhozni, akkor én nekem el kellene felejtenem ezt az összes gyerekkori, ifjúkori, felnőttkori élményemet, amit hallottam, azokat az evangéliumi prédikációkat, amiket hallottam, hogyha én el akarok kárhozni, és ezt én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, mert a Jóisten mindig eszünkbe juttatja. A harmadik dolog, ilyen nagy hegy, az a józanész és a jobb belátás hegye. És mit gondoltok, hogy miért és hogyan akadály ez a kárhozat felé vezető úton? A józanész és a jobb belátás hegye. Amikor valamit el kell döntenünk, akkor mit szoktunk tenni? Rögtön valami jön, amit dönteni kell, és akkor így rögtön eldöntitek, hogy jó, akkor így lesz. Nem? Mit szoktatok tenni? Átgondoljuk, mérlegeljük, ugye? Mi szól mellette, mi szól ellene. Én nagyon sokszor alkalmaztam azt a módszert, hogy elővettem egy papírlapot, és akkor leírtam, hogy mi szól mellette, mi szól ellene. Ugye a józanész sok mindentől, a józanész és a jobb belátás sok mindentől visszatart bennünket. Hogyha ma beszélgettek az emberekkel, ugye minden korban voltak kérdések, amik az embereket foglalkoztatták, de hogyha ma beszélgettek bárkivel, akkor egy kérdés biztos, hogy elő fog jönni. És ez az egy kérdés, ami az embereket is nagyon foglalkoztatja, hogy mi lesz a halál után. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel. És ugye a hívő ember tudja erre a választ. A világi ember azt mondja, hogy ó, nem jött még onnan vissza senki. Ugye ez a legtöbbször hallható válasz. Vagy keresnek mindenféle kigondolást, hogy ó, hát elmegyünk az örök vadászmezőkre, vagy belesüllyedünk a nagy nirvánába, vagy csak úgy végünk lesz, és elporladunk, és megesznek a kukacok. De mindig hozzáteszik félig viccesen, hogy hát ők azért nem a mennyországba szeretnének kerülni, hanem a pokolba, mert hogy ott vannak a barátok is, vagy ott lesznek a barátok is. Ugye? És a világi embernek van egy elképzelése a pokolról, a saját elképzelését állítja szembe az általa nem létező mennyel. És ez milyen dolog már? Nem? Hogy az egyiket elhiszem, hogy van, a másikat meg nem hiszem, hogy van. Ez szerintetek józanészre val? Jobb belátásra val? Hogy arra sarkalja az embereket, hogy hát figyeljetek már, itt nem csak pokol létezik, hanem létezik mennyország is. Ugye nem gondolják végig. Azt mondják, hogy ó, hát nincs Isten, meg nincs mennyország. Hát pokol azért az van, de az olyan, amit én elképzelek. De hogyha józanésszel végig gondolná az ember, hogyha van pokol, annak van egy főnöke, akkor lenni kell egy mennyországnak is, aminek szintén lenni kell egy főnökének, ugye? Tehát az emberek józanésszel nem gondolják ezeket végig. Olvastam egy emberkéről egy történetet, aki tüdőrákban halt meg, és ezt mondta a halálos ágyán, hogy minden gyáva ember abba tudja hagyni a dohányzást. Igazán bátor embernek kell lennie annak, aki tüdőrákban hal meg. ugye próbálta viccesen az ő nyomorúságát egy kicsit úgy bemutatni, vagy azt mutatni, hogy őt ez annyira nem is érdekli, de azért gondoljatok bele, hogy tudva azt, hogy minden egyes meggyújtott szál cigarettával én megásom a saját síromat, azért itt a józan észt és a jobb belátást az sútba dobta ez az ember. Tehát én azt gondolom, hogy a józan ész és a jobb belátás, hogyha hallgatunk rá, akkor ez is egy nagy akadály tud lenni. Mérlegelni tudunk a széles és a keskeny út között is, hogy ne menjünk a kárhozat felé vezető úton. A negyedik hegy az az imádság hegye. Szerintetek miért és hogyan lehet az imádság hegye egy nagy akadály a kárhozat felé vezető úton? Feri? Így van, az ellene készült legnagyobb fegyver, igaz? Így van. Ha valaha hallottátok már azt a kifejezést, hogy imádkozni fogok érted, amikor egy olyan nagy próbába, vagy olyan nehéz élethelyzetbe voltatok, akkor én úgy gondolom, hogy ez nagyon mélyen belevésődik a mi szívünkbe, lelkünkbe. És meg tudjuk mondani azt is, hogy ki volt az, aki ezt mondta, hogy imádkozni fogok érted. És meg tudjuk mondani még azt a helyzetet is, amiben esetleg kértük a segítséget, vagy ha nem kértük a segítséget, Isten lelke indította azt a másikat, és hogy mi lett ennek a kimenetele. Ugye ezt el tudjuk mesélni, biztos, hogy mindannyiunknak vannak ilyen tapasztalatai. Én hiszek az ima erejében, hiszem azt, hogy a Jóisten ezt nem csak azért adta, hogy legyen elfoglaltságunk reggel, meg este, meg délben, meg amikor úgy gondoljuk, hogy szükségünk van az imára. És hogyha én el akarnék kárhozni, akkor én nekem el kellene azt felejtenem, amikor az én szüleim imádkoztak értem. Vagy el kellene felejtenem Ózdon Fábián Laci bácsit, aki minden nap a gyülekezet minden egyes tagjáért a térdein állva imádkozott, és addig nem hagyta abba, amíg mindenkit név szerint az Isten elé nem vitt. Vagy el kellene felejtenem azokat az alkalmakat, amikor gyülekezetben akár úgy, hogy én kértem, akár úgy, hogy valakit indított Isten szent lelke, imádkozott értem bárki is. És ezeket nagyon-nagyon nehéz elfelejteni, ezeket az alkalmakat. És én úgy gondolom, hogy nem is tudjuk elfelejteni. Hogyha a bibliai példát akarok mondani nektek, akkor Pétert hoznám föl. Ugye Péter nagyon kiváltságos helyzetben volt, mert neki az Úr Jézus mondta személyesen, hogy de én imádkozni fogok érted. És ugye tudjuk Péter történetéből, hogy ő a nagy heveskedésében, ő meg is halt volna Jézusért, aztán mégis megtagadta, hogy nem ismeri, és amikor találkozott a tekintetük, Péternek eszébe jutott, hogy mit mondott Jézus. Hogy én imádkozni fogok érted. És mit gondoltok? Jézus Krisztus ma nem imádkozik értünk? Jézus Krisztus ma mindannyiunkért imádkozik. Igaz? Igaz, hogy személyesen nem látjuk és nem halljuk, de érezzük azt, hogy ő is imádkozik értünk, és ő is megteszi azt a részt, ami rajta áll. És ezért gondolom azt, hogy az imádság az egy olyan nagy hegy, ami visszatarthat bennünket a kárhozat útjáról. Volt egyszer egy gyülekezet, amely azt gondolta, hogy próbára teszi az Istent az ima meghallgatással kapcsolatban, és kerestek egy olyan alkalmat, ami, vagy egy olyan dolgot, amiről azt gondolták, hogy na hát ez biztos, hogy nem tudja az Isten visszafordítani. És ahogy így gondolkodtak, tanakodtak, akkor jött vissza egy külföldi misszió útjáról egy misszionárius házaspár, és meglátogatták a gyülekezeti tagok, és mivel kudarcot vallottak az ő munkájukban, ezért amikor a gyülekezeti tagok búcsúztak, akkor azt mondták, hogy még csak eszetekbe se jusson imádkozni értünk, mert mi szakítottunk az Istennel, és szakítottunk ezzel az egyházzal. És azt gondolta a gyülekezet, hogy na, ez aztán egy jó nagy próba lesz az Istennek, mert annak az esélye, hogy ez a házaspár visszatérjen az Istenhez, meg a gyülekezethez, hát annak az esélye igencsak kicsi. Meghatározták az időt, hogy egy hónapon keresztül minden nap este 7 órakor imádkozni fognak ezért a házaspárért. És képzeljétek el, hogy másfél hét elteltével ennek a házaspárnak leégett a háza. Következő héten a férj olyan fontos dolgokat hagyott el, ami a munkájához, a munkája végzéséhez nélkülözhetetlen volt. És a gyülekezet, amikor összejött, akkor megkérdezték egymástól, hogy tulajdonképpen akkor most jól imádkozunk, vagy most miért is imádkozunk, most ezt a Jóisten engedi meg, vagy pedig az ördög teszi. De mivel elhatározták, hogy egy hónapot végig imádkoznak, ezért azt mondták, hogy na, azért félúton nem hagyjuk abba, és folytatjuk az imádkozást. Így ment egy hónapig az imádkozás, minden este 7-kor, ezért a házaspárért imádkoztak. És képzeljétek el, hogy amikor letelt az egy hónap, a következő szombaton ez a házaspár belépett a gyülekezetbe. Tehát mekkora az imádságnak a hegye? Mekkora ez a hegy a kárhozat útján? Hogy meg lehet mászni, át lehet ugrani, meg lehet kerülni? Én úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan nagy hegy, amit gyakorlatilag, amivel nem tudsz mit kezdeni azon a széles úton, amin esetleg jársz. Mert ez akkora nagy, hogy ettől csak visszafordulni lehet. Nagyon szeretem Turmezei Erzsébetet, az ő verseit, és van egy verse, az a címe, hogy Tovább imádkozunk. Arról szól, hogy van Afrikában egy gyülekezet, ahol a lelkésznek a feleségét megtámadta egy betegség, és élet-halál között van. És az orvos messze van, a kórház messze van, egy dolgot tudnak tenni, imádkoznak. És az egyik szobában fekszik a beteg asszony, a másik szobában pedig a gyülekezet imádkozik. Néha egy-egy presbiter bejön, hogy tájékozódjon a fejleményekről, és hát az a lényeg, hogy nincs javulás, nincs javulás, nincs javulás. És ugye így mennek neki az éjszakának, és hát lassan belenyugszanak abba, hogy meg fog halni ez a testvérnő, és ahogy a hajnal jön, a láz úgy csökken az ima hatására, és úgy mutatkozik javulás ennek a betegnek az állapotában. És azt írja Turmezei Erzsébet a versének a végén, hogy ilyen erő a hordozó imádság. Harcban pajzsunk, viharban sátorunk. S bár a felelet néha késni látszik, és mi lankadunk és roskadozunk, mondjuk ki mégis csüggedetlen hittel. Akkor tovább imádkozunk. És én arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne csak saját magatokért imádkozzatok, hanem imádkozzatok többet testvéreitekért is. És imádkozzatok többet a gyülekezetért, és imádkozzatok többet a barátkozókért, mert ez az egyik legnagyobb akadály, legnagyobb hegy, ami visszatérítheti a széles útról az azon járó embert. Az ötödik pont a lelkiismeret hegye. Én azt gondolom, hogy ehhez nem kell sok mindent hozzátennem, hogy a lelkiismeretünk hogyan tud akadály lenni, és miért tud akadály lenni. Kivéve, hogyha elhallgattatjuk. Kivéve, hogyha elaltatjuk. Ugye a Szentírás ír azokról a pogány emberekről, akik nem ismerik az Isten törvényét, azonban találnak bizonyságot, találnak valamit, ami bizonyságot tesz az ő lelkiismeretükben számukra. Ez a Róma beliekhez írt levél 2. fejezet 15. versében van megírva. Hogyha még egy bibliai történetet szeretnék, vagy példát hozni, akkor emlékezzetek arra a csoport férfira, akik azt tervezték, hogy megköveznek egy bűnös asszonyt. Aztán amikor Jézus írt a porba, akkor feltámadt az ő lelkiismeretük, vagy felébredt az ő lelkiismeretük, és nem tudták megtenni ezt a cselekményt. Minket is nagyon sokszor figyelmeztet a Szentlélek, bár néha nem akarjuk meghallani vagy tudomást venni. Ellen White azt írja Jézus élete című könyv 265. oldalán, hogy Isten lelke követ minket, és nekünk kell számos akadályt emelnünk, ha ellen akarunk állni az erejének. Tehát nekünk kell elhallgattatni a lelkiismeretünket, hogyha nem akarunk ráhallgatni. A 6. egy olyan hegy, amit nem Isten állította az utunkba, de felhasználja. Ez pedig az élet szomorúságainak, bajainak a hegye. Ugye ez lehet fájdalom, lehet betegség, lehet elválás, bármi lehet, aminek olyan hatása van, ami térdre kényszerít bennünket, és azt eredményezi, hogy még jobban az Isten elé menjünk. Van az egyik énekben egy olyan sor, hogy könnyekkel mosta meg szemem, hogy lássak, és úgy gondolom, hogy amikor belekerülünk egy ilyen kísértésbe, egy ilyen próbába, egy ilyen szomorúságba vagy bajba, akkor a mi szemünket is, hogyha mi Isten elé járulunk, akkor megmossa könnyekkel, hogy lássunk. És a Jóisten mindig azon igyekszik, hogy ezeket a könnyeket felszárítsa, és hogy ne maradjunk meg azokban a nehézségekben, azokban a próbákban, hanem hogy kiemeljen bennünket. Itt, ahogy látjátok, hogy a keskeny úton is elég sok negatívumot írtunk föl, és én azon gondolkodtam, hogy csak a hívő útja nehéz. A hitetlennek az útja az olyan, hogy jó, akkor világi örömmel teljes, és akkor minden csupa öröm, boldogság, és ilyen csillámporok szóródnak. És nagyon örültem annak, hogy azt mondtátok, hogy nem, mert a hívő embernek az élete is nehéz. És a Szentírásban azt írja a Példabeszédek könyve 13. fejezet 15. verse, hogy a hitetlenek útja kemény. Vagy van az új fordítás, hogy az élet keményen bánik az istentelenekkel. Tehát, hogyha egyszer egy nap az az ötletem támadna, hogy el akarok veszni, akkor olyan próbákon és olyan bajokon kellene keresztül mennem, ami lehet, hogy inkább Istenhez taszítana, vagy Istenhez tolna, mint sem el tőle. A 7. az pedig úgy gondolom, hogy mindannyiunk előtt ismeretes, és szerintem ez a leges-leges legnagyobb hegy, a Kálvária hegye mindenek felett. Hogyha eszetekbe jut az, hogy milyen áldozatot hozott Jézus Krisztus a Kálvária hegyen, hogy attól függetlenül, hogy elfelé megyünk az atyai háztól, attól függetlenül, hogy tékozló fiak vagyunk, és nem akarunk mindig mindenben engedelmeskedni, de Jézus Krisztus kitárt karjai mai napig is ölelésre készen várnak minket, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet elmenni csak úgy a Kálvária hegye mellett, a Kálvária keresztje mellett, hogy ne gondoljam át azt a nagy áldozatot, és ne gondoljam úgy át, ahogy Ellen White írja, hogyha egyedül én lettem volna bűnös a földön, akkor én értem is végigcsinálta volna Jézus Krisztus ezt a nagy áldozatot, vagy végig szenvedte volna ezt a nagy áldozatot, amit mindannyiunkért hozott. Nehéz elkárhozni, és én nagyon örülök, hogy azt mondtátok, hogy egyet értetek-e velem az abban, hogy sokkal könnyebb üdvözülni. Tudjátok, az a jó, hogy nekünk nem olyan Istenünk van, aki ott van fönt a mennybe egy nagy bunkós bottal, és hogyha lát valamit nálunk, akkor fogja és puff, így le sújt vele, és jól fejbe vág, hanem megbocsát egyszer, megbocsát kétszer, megbocsát sokszor, megbocsát 70-szer, 7-szer is. Ilyen kegyelmes és megbocsátó Istenünk van. És én nagyon örülök annak, hogy mellettem áll ebben a harcban, ebben a menetelésben, a keskeny úton való járásban az Atya, Jézus Krisztus és a Szentlélek, és a szent angyaloknak a kétharmada. És hogyha az a botor ötletem támad, hogy mégiscsak el akarok veszni, akkor gondoljatok arra, hogy kivel kell szembe mennem. Ugye, ha el akarok kárhozni, akkor szembe kell mennem a Szent Háromsággal, és szembe kell mennem az angyalok kétharmadával. Viszont, hogyha úgy döntök, hogy üdvözülni szeretnék a Jóisten segítségével, akkor csak, és ezt a csakot idézőjelbe teszem, mert nem kis ellenséggel állunk szemben, de akkor csak Sátánnal és az angyalok egyharmadával kell szembe mennem, akikről tudjuk, hogy amikor Jézus itt járt a földön, akkor kegyelemért kiáltottak Jézus jelenlétében, és akiket már legyőzött Jézus Krisztus az ő kereszthalálával. A döntés a mi kezünkben van, ezt mindannyian tudjuk. És még egy bátorító gondolat, hogy ne felejtsétek el soha, hogy Isten a mi oldalunkon áll, és velünk harcol, és értünk harcol. És hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És én kívánom mindannyiótoknak azt, hogy ott lehessünk majd az ő országában. Amen.